Sziasztok! Ez itt a Leadership Fighter Podcast, azaz a vezetői harcosok klubja, itt a Business Flow 8 csatornája. Ma egy igen különleges epizóddal készültünk, hiszen olyan belevaló, női, vállalkozó, vezető lesz a vendégünk, aki nekem is egy nagyon régi barátom. Horváth Diana, a Quantum Holding tulajdonos vezérigazgatója, és már életében nagyon sokszor talált magát vezetői szerepben, a banki szektorban, agrár vállalkozásban, és jelenleg egy cégcsoport vezetőjeként. Diana vallja, hogy a vezetőnek az elsődleges feladata nem az, hogy mindent tudjon, hanem hogy tisztában legyen azzal, hogy a megoldásokat hol és kiknél lehet megtalálni. A vezetői szerep úgy általában sztereotipikusan egy férfiasabb szerep. Egy olyanfajta világban élünk, különösen Európának ezen a felén, ahol úgy általában a férfiakat tekintik vezetőnek, különösen az üzleti életben. És igazán izgalmas élmény lehet az, hogy te nőként csöppensz bele, ráadásul egy egész cégcsoportnak a vezetőjeként jelenleg ebbe a környezetbe. Mi a tapasztalatod? Milyenek voltak az első pillanatok, amikor tekerültél ebbe a fajta szubkultúrába?
Igen, ez abszolút igaz, és ezzel a jelenséggel én is találkoztam. Én ahhoz hasonlítanám, amikor a gyermek elkezd tanulni járni, tehát maga a vezetés is egyfajta folyamat, tehát hogy bizonyos skillekkel igen születünk és születni kell, vagy hasznos, vagy előnyt jelent, de az évek során azt bátran kijelenthetem, hogy én is botladoztam és egy pár próbát tettem jobbra-balra, mire tényleg már magaménak érezhettem magát a vezetői szerepet, és ide kapcsolódik egy történet, hogy annó, mikor egy pénzintézet vezetőjeként belecsöppentem így a vezetés valódi világába, és még nem volt teljesen az én méretem az a kabát, amit akkor még rám adtak. Ezt így utólagosan láttam be, mert akkor abban a pillanatban persze azt gondoltam, hogy ez nekem sima és menni fog.
De az általában így van, akkor bekerülünk egy új szerepbe.
Igen, de utólag visszanézve cuki volt inkább a reakcióm, mint sem profi. És akkor valóban egy-két ilyen komolyabb megbeszélésre sokkal fiúsabban, tehát konkrétan férfiasan öltöztem fel, tehát mondanám, hogy öltöny, de mondjuk kosztüm, az sötét, és még fiús makkoscipőt is vettem, hogy komolyabban vegyenek, tehát hogy ne csak a női mi voltomat figyeljék, és abból már sztereotíp megítélés alá kerüljek, hanem fiúsan öltözködtem, azt gondoltam, hogy egy elegáns egy vezetői szerephez.
Mi volt a reakció erre? Mi az, amit láttál a másik oldalon?
Nem volt rossz trükk amúgy igazából, mert komolyan vettek. Az elején nem tudom, hogy ez az öltözésnek köszönhetően, ahogy annak, amit mondtam, de a későbbiekben, ahogy egyre jobban szoktam bele ebbe a szerepbe, rájöttem, hogy teljesen mindegy, hogy mit veszek rá, hogyha én önazonosan, ténylegesen bele tudok állni a vezetői szerepbe, és már hiteles vezetőként létezem, akkor akár egy tűsarkóba is betipenkedtek, ha megszólal, akkor nagyon fognak venni.
Nagyon jó mondasz, mert én úgy érzem, hogy abszolút, amikor az ember bekerül egy új szerepbe, akkor így körbenéz, megnézi, hogy akkor mi itt a szabályok, hogyan kell öltözködni, hogyan kell beszélni, hogyan kell viselkedni, és általában egy időbe kerül, mire az ember igazán megtalálja magát, vagy a saját stílusát ebben az egészben. És talán egy nagyobb szervezetben, cégben, multis környezetben különösen igaz ez, és nekem egy kicsit szívfájdalom is néha az, hogy ez egy mire egy férfias szerepnek van nézve, mert rengeteg olyan női dolog van, amit hozzá tud az ember tenni a vezetéshez, akárcsak ha az érzelmi intelligenciáról beszélünk, az érzelmeknek a szerepéről, egy csapatnak a felépítésében, a kultúra építésében, akkor ezek nagyon könnyen így kikerülnek a partnalon kívülre, azért, mert előnyben részesítjük azt a fajta nyers erőt a világnak ezen a felén, a vezetésben, ami tipikusan egy férfias energia. Miben kell másnak lennie szerinted egy női vezetőnek? Vagy te hogyan találtad meg a saját nyelvedet ebben, a saját utadat, önazonosságot?
Először is levettem a tekintetem a külső tényezőkről. Ez egy nagyon fontos szempont, hogy ahhoz, hogy megtaláljam a saját hangom, először magamhoz kell szólnom. Tehát nem a külső tényezőket nézem, vagy hogy minek kellene megfelelni, vagy hogy ez a férfi sokkal jobban adta elő azt a történetet, hanem ismét visszakanyarodnék oda, hogy tényleg a hitelesség az egy nagyon fontos szempont amúgy az élet bármely területén, és hiteles vezetőként csak úgy tudok létezni, hogyha én megtaláltam önmagam. Tehát először is nem nézem azt, hogy a külső, nem tudom hány cégnél ki hogyan vezet, hogyan öltözik, mit mond, miként, hanem a saját fejlesztésemre helyeztem inkább a fókuszt. Tehát egyre többet olvastam magáról a vezetői szerepről, egyre többet mertem hibázni, ez egy nagyon fontos szempont, és a nagyon sok próbálkozásból nagyon sok persze kudarc is, de nagyon sok siker is született, és a nagyon sok siker következtében igazából önbizalmat is kap az adott illető, ez úgy szintén az élet bármely területére kivetíthető, és igen, amikor már mögöttem van 100 próbatételből 90 elég komolyan sikeresen zár, akkor azt mondom, hogy igen, már nem rettegve lépek be, vagy nézek bele a tükörbe, hanem igen, én önazonosan oda tudok menni, helyt tudok elni, és bátran merem megtenni a következő lépéseket, és így majd követni is fognak.
És az érzelmeknek a szerepe hol van mindenben?
Igen, nőként nagyon fontos, hogy az érzelmeinkkel csínyen bánjunk. Igen, tehát vannak bizonyos kritikus napok is a nők életében. Nem. Vezetőként, tehát hogyha ténylegesen vezetünk, akkor ezzel én úgy hiszem, hogy olyan mértékben balanszban kell lenni, mint hogy akár egy férfi vezetőnek a férfias mi voltjában. Inkább azt mondanám, hogy az érzelmeimet nem zárom ki, mert akkor újból egy újabb szerepet szeretnék magamra erőszakolni, ami nem én vagyok, hiszen nő vagyok, hanem az érzelmeimet figyelem, és inkább a hasznomra fordítom, azaz az érzelmi intelligenciát felhasználva inkább megismerem jobban a munkatársaim, és ennek megfelelően sokkal profibban, jobban, finomabban tudok hangolni akár egy munkafolyamatot.
A legtöbb tulajdonságunk az általában valami erősség, aminek van valami hátoldala. És szerintem az érzelmek is egy, tehát ugyanúgy, ahogy a férfiak állítanak, nyers erő, egy abszolút pozitív dolog tud lenni, aminek van egy árnyoldala, és a másik oldalra kiégnek. Ugyanúgy egy érzelmesebb beállítottság az egy abszolút erő tud lenni, hiszen sokkal érzékenyebb vagy az embereidre, sokkal könnyebben tudsz kialakítani egy jó csapatot, egy jó kultúrát magad körül. Viszont oda kell figyelni, hogy ezek ne vegyék át az uram. És elképesztően sok tudatosság kell lesz. Hogyan, mit gondolsz arról, hallottam egyszer az egyik kedvenc vezetőfejlesztőnktől, Grösseltől, hogy az emberek sokkal szívesebben követnek egy igazán valódi vezetőt, mint egy olyan vezetőt, akinek mindig igaza van. És ez arról szól, hogy hogyan kezeljük a hibáinkat, hogyan kezeljük a gyengeségeinket, a nehézségeket az úton.
Én transzparensen működöm. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a transzparencia a vezetésben is. Nekem vannak bizalmasaim, de minden igazából nem a színfalak a mögött, hanem az embereimmel együtt történik. Értelemszerűen vannak olyan terhek és olyan vezetői döntések és olyan háttéroperatív részek, amiben nem kell beavatni őket, hiszen nem kell terhelni. De alapesetben, ha már túl vagyok egy nehézségen, én szeretem is megosztani velük. Hogy nézzétek, oké, ezen is túl vagyunk. Itt azért kértem, hogy ezt tedd, és azt tedd, és így, és úgy mond, vagy úgy írd meg a levelet, mert akkor éppen ez a helyzet volt. És a sokadik ilyen után igazából, ha nem mondanám el, hogy bizonyos döntéseket miért hoztam meg, akkor is a bizalmat már megszavazták volna nekem, hiszen látják a megtett út alatt azt a millió meg egy csatát, amit sikerrel vívtunk meg, akár közösen.
Már pedig csatac mindig van.
Az
és már amennyire ismerlek téged, neked talán az egyik specialitásod volt hosszú idejből az, hogy hogyan tudsz jól válságot kezelni. Többször dobtak be olyan helyzetbe téged, ahol inkább megoldandó probléma volt, mint valamilyen erőforrás, amit csak menedzselni kellett volna.
Igen. Sőt, itt ezen
van.
Születésem óta nagyon sok nehézséggel küzdöttem. Az élet számos területén, és nem az volt a legnagyobb problémám, hogy letört a körben, hanem ennél sokkal komolyabb, tényleg válságos helyzeteket kellett megélnem a csecsemőkoromtól kezdve a fiatal koromig. Viszont volt egy pont az életemben, amikor elgondolkozhattam azon, hogy ó, most siránkozok, és jaj, én szegény diabétes most sajnáljanak, és én is sajnáljam magam, vagy pedig, ha már egy ilyen életadatot nekem, akkor ez lehet, hogy trenírozott engem valamire. És a későbbiekben már a válság helyzetekben nem bepánikoltam, nem érzelmileg reagáltam sírva, elrohanva, vagy érzelmi kitörésben feladtam és felrúgtam minden, hanem leültem, és a válság közepén tapasztaltam meg életemben a legtöbb csendes pillanatot. Amikor minden elcsendesedik, minden zajos, és mint egy lasított film csak ülök, még mások pánikolnak, nem tudják, hogy mit kell tenni, és nekem akkor tisztul ki a kép. És ehhez az kellett, hogy igen, az egész életemben millió meg egy válságos helyzetet sikerrel oldjak meg, vagy merjek hibázni, és utána majd sikerrel oldjak meg. És a mai napra meg már eljutottunk oda, hogy akár egy multi cégen belül válságkezelőként sikereket arattam, olyan fiókhálózatokat hoztam záros határidőn belül, akár 3 hónap alatt sikeres szintre, amit más adott esetben nem tudott elérni. Mindez ide vezetett igazából, hogy a válságot nem válságként kezelem, hanem tényleg megoldandó problémaként. És ez nem csak egy klisé, hanem hogy ez egy elég komoly gyakorlattá nőtte ki magát. Úgyhogy nem pánikolok, nem hisztizek. Van egy helyzet, megoldjuk. Mindig ezt szokálom meg.
Ez nagyon jó. Emellett az egyik dolog, ami nekem úgy tűnik kívülről nagyobb, hogy nem erős volt, hogy az egyik dolog, amivel tipikusan foglalkozol, ahogy mondta, pénzintézetben, bankfiók vezetés és többi, de nagyon, ahogy tetszik, ilyen balacsfértekés, Excel táblázat, matematika, konkrét dolgokkal foglalkozol, vagy foglalkoztok, és közben pedig építesz egy olyan csapatot emellett, ahol az emberek szeretik egymást, szeretnek ott lenni, élvezik az együtt töltött időt. Tehát messze nem az van, hogy ilyen abszolút kocka lennél, vagy ilyesmi, de az sincsen, hogy abszolút az érzelmek befolyásolnak, hanem valahogy megtalálsz ebben egy nagyon érdekes ritmus, vagy harmóniát. Hogy csinálod?
Úgy, hogy én is voltam alkalmazott. Én is kezdtem valahol. Imádtam végigjárni a ranglétrákat. Még mások egyből valahova el akartak jutni. Én az összes lépcsőfokot megjártam. Így tapasztalatom is van azon a területen, hogy milyen adott esetben egy rossz, vagy kellemetlen, vagy kevésbé produktív munkakörnyezet. Tehát ezek a tapasztalatok is hozzásegítettek. És ehhez nagyon sokat hozzátesz, hogy milyen embereket választottam be a csapatba, és nem a képességeik, vagy a CV-jük alapján választom ki őket, nem is érdekel effektív, hogy mi van bennem, hanem az emberi mi voltját, hiszen tudom, hogy emberekből áll össze egy csapat, vagy akár egy cég, akár egy vállalat, akár egy multi is, és hogyha ott rendszer szinten az egyéneknél nincsen minden gépezet a helyén, akkor ahogy szokták mondani, homokszem került a gépezetbe, hát kit érdekel egy homokszem, hiszen egy apró valami, mégis ez a blandás megszületett. Igen, be tud zavarni. Akár egy homokszem is a gépezetbe. Úgyhogy a megfelelő emberek kiválasztása, a szabadság, az nagyon fontos, hogy megadjam a munkatársaknak, hogy ő lehessen ő, ahogy én lehetek önazonos, ő találja meg a saját hangját a közegben, és annak megfelelően megtaláljuk neki a megfelelő pozíciót, munkaterületet, és hadd teljesedjen ki, hiszen hogyha ő jól érzi magát, kiteljesedik, sikerélményei vannak, sok megoldott problémát sikerre vint, akkor igen, jól fogja érezni magát, és a csapattal együtt fog működni, és ami az ő sikere, az a csapat sikere, ami a csapat sikere, az a cég sikere, ami a cég sikere, az én sikere. Igen.
De nagyon emlékeztet az, amiről beszélsz, Daniel Pinknek a motiváció 3.0 tételére alapvetően, ahol arról beszél, hogy modern munkakörökre, ahol sok kreativitás, problémoldás igényelt, ott fontos, hogy az emberek kapják valamilyen autonómiát, tehát hogy szabadságot kapjanak az egészben, az embert motiválja az, hogy kiválóságra törekedjen, hogy büszkén nézzen vissza arra, amit lehetett az asztalra, és valamilyen küzdetéshez csatlakozzon, valamilyen nagyobb célt, önmagát túlmutató dolgot szolgálhasson a tetteivel.
Ez mind tudatosan megvan nálunk is, igen.
Úgy is tűnt, hogy ez egy tudatos építkezés volt. Hol kezdődik ennek a felépítése? Vagy hogy álljon hozzá akár egy vállalkozó, aki most kezd el csapatot építeni? Éppen van 2-3 embere, igen. És ő is szeretne egy hasonló, nem tudom, egy cégcsoportot egyszer majd. Mi a kulcs?
Kezdjön magánál. Az biztos. Tehát fejétől bőzlik a hal, igen, ezt szokták mondani, de ez a valóságban is egy létező jelenség. Tehát a vezető legyen rendben magával. A másik, tűzön ki egy célt. Azzal legyen tisztában, hogy merre halad, mert vezethetünk csak úgy a világban, de akkor nem haladunk igazából, és nem érünk célt. Tűzön ki egy célt, legyen rendben magával, nagyon jó csapatot válasszon maga mellé, és jó bizalmasokat. Tehát legyen akár tőle teljesen eltérő személyiség típus is a döntéshozók között. Nekem ez például egy nagyon fontos szempont volt, amikor kiválasztottam a saját kis vezetőimet, hogy egyik se hasonlítson rám. Mert nem az a célom, hogy saját magamat lássam futkosni több verzióban, hanem ténylegesen, amíg esetleg bennem hiányosságok, azokat máshol akkor be tudjam tölteni, így céges szinten. És akkor így tudjuk a réseket betömni. Tehát, hogy jó csapata legyen. Tehát, hogyha hárman vannak, akkor azt a két embert maga mellé azt választja nagyon-nagyon tudatosan és a céljának megfelelő módon. És szerintem, hogy induláshoz lenni elegendő. És...
Hogyha olyan embereket választunk magunk köré, akik igazán különböznek tőlünk, már pedig egy jó csapatban olyan emberekre van szükségünk, akik a leginkább különböznek, akkor ez viszont sok apró ellenmondást, konfliktus, félreértést tud eredményezni. Hogyan kezdjük ezeket?
Vezetőként igazából ezek a konfliktusokat mi belül is le tudjuk kezelni. Tehát azért, mert nem tetszik, amit mond az az adott illető. Tudom, nekem nem feltétlenül kell ezt lekommunikálnom, vagy ha lekommunikálom, akkor azt abszolút építő jelleggel tegyem. Mindig a célnak magasztosabbnak kell lennie, mint az én saját egó, vagy az én sértettségem, vagy az én teljesen más világ meglátása. Az nem befolyásolhatja azt, hogy merre haladunk, hanem meg kell vizsgálni, hogy mit mondott, ki mondta, én választottam, rendben van, ezt hogyan tudjuk beintegrálni, és hogyha ez rendben van, és mindenki megszavazta, próbáljuk ki. Utána jöhetem, hogy próbálja, hogy ez evés.
Tehát akkor a küldetésnek, mint olyannak, hogy ez a magasztosabb cél, amit mondasz, ez is a vezetővel kezdődik.
Igen.
Nagyon fontos. És egy jó csapatban nem a véleményünk alapján kerültünk egy szobába, hanem a cégre.
Igen.
És ez...
Nálunk nagyon szabadon kommunikálnak az emberek. Sőt, minden egyes megbeszélésnél, ami asszertív, rövid és nem hosszantartó, nem tudom hány órás a semmiről beszélgetős verzió, ott mindig hangsúlyozom, hogy mindenki vezető is itt jelenleg. Tehát merjenek, és egyetlen egy elvárást, ha meg kellene fogalmaznom, az az, hogy merjenek hibázni és döntést hozni. Ez a kettő nincs egymás nélkül. Hozzanak döntést önállóan. Tehát önálló gondolkodó lényeket szeretnék, nem pedig droidokat. Ez nagyon fontos.
Ez azt jelenti, hogy vezetőkre fogásznál el.
Igen.
Mesélj el egy kicsit, hogy ez hogy működik.
Helyzetekbe hozom őket. Vezetőként és női vezetőként lehet, hogy sokkal mélyebb betekintést nyerhetek egy adott személy életébe, viselkedésébe, reakcióiba, vagy érzelmeibe, ami mind kihatással van adott esetben a munkájára. És ennek megfelelő módon komfortzónán kívül helyezem, de mindig a maga szintjéhez, és értsük jól a szinten, tehát nem magasabb vagy alacsonyabb, tehát lineáris szintekről beszélek, mindig az ő abszolút helyzetéhez mérten szabom meg azt a határt, amit mindig egy lépéssel túl kell lépjen. Tehát adok egy nagyobb feladatot. Ha azt gondolja, hogy mondjuk két céget nem bír lemenedzselni, akkor adok neki hármat vagy négyet. Semmi gond. És nem én magyarázom és tartok motivációs beszédet arról, hogy már pedig meg tudod csinálni, hanem a kiosztott feladatokkal igazából számára bizonyítom azáltal, hogy ő ténylegesen megcsinálta, hogy meg tudja csinálni. A százszorta jobban az elméjébe, a zsigereibe ég, mint hogy én azt mondom, hogy drágám, meg tudod csinálni, tudom, hogy képes vagy rá. Oké, kösz, persze. Kimegy az irodámból, és már elfelejtette.
Igen, ez nagyon jó, mert a legtöbb ilyen motivációs hozzáállás, vagy motivációs tréning, az így erről szól, hogy you can do it, vagy meg tudod csinálni. Én is megcsináltam, te is meg fogod tudni csinálni, és ezzel szemben te inkább a tapasztalatokra fókuszálsz.
Igen, de ehhez nagyon fontos az, hogy vezetőként az én motivációs effektív beszédem, az a szabadságban, és hogy merjen hibázni részben ráig. Tehát mind a mellett, hogy én terhelem egy olyan dologgal, amiben lehet, hogy el fog bukni egyszer, kétszer, háromszor, ahhoz nekem vezetőként biztosítanom kell neki egy biztonságos környezetet. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy produktív és fejlődőképes legyen minden egyes munkavállaló, hogy én egy abszolút biztonságos környezetet biztosítok. Nincs veszélyben a széke, nem baj, ha hibázik. Semmi probléma. Ha olyan mértékű a probléma, akkor meg el is veszem tőlük a legnagyobb kakis dolgokkal, én küzdök meg, az az enyém, azt köszönöm szépen, én kérem. Ez a vezetői feladatom, hogy én takarítom a legnagyobbat, vagy én oldom meg a legnagyobbat, és tehermentesítem őket. Tehát nem rájuk szólítom, hanem elveszem, amikor már nem bírják. De igen, nekik a határon túl is kell tudni mozogni, igen, lépkedni kell előre, ehhez pedig neki biztonságban kell éreznie magát, hogy merjem effektív abba a, nem is tudom, majdnem azt mondom, hogy szakadék, de ez nem mindig szakadék, merjen a következő hegycsúcsra eltugrani.
Jó. Amikor neki lesz egy ilyenfajta kultúrának a felépítésére, tehát hogy ott vannak ezek az emberek, de például egy nagy szobában, vagy egy villában vagytok a hét X napján. Mik azok a sarkalatos pontok, amikre odafigyelsz, hogy ne legyen kiégés a vége, hogy tényleg jól érezzék magukat. Mi az a pár dolog, ami a legfontosabb számomra, amikor felépítesz a kultúráknak körül?
Igen. Figyelem őket. Tehát olyan láthatatlan módon vagyok jelen, és finoman matatok bele ide dolgokba, hogyha túl van terhelve, leveszek róla, ha zenére van szükség, vagy ha nagyon halott a hangulat, akkor hangulatot csinálok. Tehát tényleg, mint egy ilyen ceremónia mester az irodában, jelen vagyok, és nem egy adott sémába beszorítkozva minden egyes napot arra építem fel, hanem alkalmazkodom a folyamatos változóhoz. Így ő mer szomorú lenni, így ők mernek a babsákon hasziendezni egy órát, de tudom, hogy amikor viszont feladat van, amikor összeszedte magát, akkor meg nála produktívabb kevés ember lesz.
Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok embernek a fejében ez halva felerül, hogy de hát hogy ez produktív, ez a környezet, mikor csinálják meg a melót, hogyan megyünk előre. Hogyan, és úgy hangzik ez, mint valami szinte ilyen művészi tánc, ahol így oda is visszaadod ezeket a dolgokat. És valószínűleg rá kell egy kicsit jobban érezni, hogy mikor húzd meg, mikor erezd meg. Hogy?
Igen.
Lehet, hogy ez pont egy ilyen dolog, amihez kell az a fajta női érzékenység, hogy az ember ráérezzen erre.
Igen.
Vagy mennyire tudatos ez?
Kell, még oda kell pirítani, de a pirítás módja sem mindegy. Az időzítés sem. Tehát lehet, hogy egy égető nagyon komoly problémával küzd a cég, de látom, hogy alkalmatlan rá most a csapat, hogy ezzel elbírjon, akkor megvárom. Vagy alkalmassá teszem őket, ha kell, akkor ehhez két feles még kiosztok, és utána alkalmas lesz, és befogadó az, amit mondani szeretnék.
Egy kis folyikony bátorságot kapnak.
Viccelek, de igen, ha ez kell, ezen nem múljon. Tehát az időzítés az nagyon fontos. És én úgy hiszem, hogyha jó példával járunk, ha hitelesek vagyunk, ha jó vezető kilavanzsálódunk, és jó követőink vannak, és ténylegesen megmutattuk nekik az ő képességeiket is, az ő jövőképüké tettük a miénket, akkor igazából magukénak fogják ezt érezni. És egy ilyen jó hangulatot, egy ilyen jó munkahelyet, és volt egy pár munkahelyem, alkalmazottként, beosztottként, ramblitra, ide-oda, minden fokán, nincs ilyen munkahely minden sarkon, ez tény. És ha ezzel tisztában vannak, hogy amennyiben ezt meg szeretnék tartani, ezért tenni kell. Tehát lehet, hogyha munkaidőben, a hivatalos, vagyunk úgy hivatalos munkaidőben neki szüksége volt inkább beszélgetésre, akkor ő most már szó nélkül ott fog maradni, és akkor ezt az elveszett idézőjelben 3 órát, azt majd be fogja hozni 4 óra után, 5 óra után. Vagy sokan például hétvégén is benn vannak. Tehát, hogy nem azért, ami 4 napos munkahétben dolgozunk. Tehát, hogy pénteken senkinek nem kell dolgoznia. Nem volt még olyan péntek, amikor én bementem volna, és ezek ne lettek volna ott, és direkt így foglalkozom. Tehát, ha jól érzi magát, akkor oda megy, és igazából dolgozunk.
Tehát akkor a lényeg az az, hogy a munka legyen végezve, nem az, hogy mennyi időtől, vagy mikor van elvégezve, feltétlenül ez a dolog. Persze a határidők fontosak, de azon belül.
Azokat itt tudják, igen.
Mennyi, úgy hangzik ez, hogy eléggé specifikus fajta emberek keresel, akik nyitottak erre, akik képesek egy ilyen környezetben, ha úgy tetszik, megtalálni ezt a belső motivációt is. Mennyire könnyen engedsz el embereket, vagy mennyire gyakran kellett rostálni, ha úgy tetszik, elengedni embereket, akik nem voltak annyira kompatibilisek, vagy nem voltak készen erre?
Azt mondom, hogy egy éven belül 3 alkalommal minimum kellett rostálni. És volt olyan, ami egynapos volt. Bejött, egy nap alatt leszűrtem, nem jó, akkor el kell köszönnünk. Tehát van egy ilyen része is, igen. Hanem nem kompatibilis, és ez inkább személyiségtípusban nem tudás, ügyileg nem kompatibilis, mert ártó a közösségre, és nekem védenem kell.
Neked van egy nagyon erőteljes értékrendben egy hited, ami így vagy úgy, de jelen van egy folytában ott, ahol vagy, és hogyha önazonosan próbálsz vezetni, akkor ez is valahogyan utat kell találni a vezetésedbe, a megnyilvánulásokba, a csapatnak az építésébe. Tudnál erről beszélni egy pár mondat erejéig, hogy ezt hogyan kezeled? Hogy hol van egyáltalán a hitnek a szerepe így a vezetésben, akár nőként, akár csak egyáltalán?
Igen. A transzparenciához amúgy hozzátartozik, hogy tudják amúgy, hogy én ki vagyok, miben hiszek, mik az értékrendjeim, és hogy honnan merítek erőt. És ez soha nem volt számukra titok. Sokan így félnek ettől, hogy hát én nem mondom el, hogy én keresztény vagyok, az annyira gáz, vagy ciki. Nem, az a ciki, amit így mondok el, amit így adok át. Ha én a világ legtermészetesebb módján mondom azt, hogy keresztény vagyok, hogy keresztény vagyok, akkor, és ha én nem már prekoncepcióval adom át azt, ami bennem van, akkor ő miért lenne felém eképpen? Tehát, hogy nem, ha én természetesen kezelem a hitet, én ebben komfortosan mozgok. Tehát, hogyha én hiteles vagyok abban, tehát, hogy nem szűk a kabát, bő a kabát, félek, stb. És tördelem a kezem, hogy ja, amúgy én szoktam imádkozni, akkor ő nem fogja ezt cikinek érezni. Ha én bemegyek határozatos, igen, én hiszek Istenem, és akkor mi van? Nézd meg az életem, én nem megtéríteni akarlak, de nekem ez a hit segített ahhoz, hogy én ide jussak. Ha neked tetszik, tetszik, ha nem, nem. Ahogy én nem szólok bele abba, hogy eszel-e húst vagy nem, ez ugyanolyan természetes.
Nagyon-nagyon szépen köszi, Dia, ezt az időt, amit eltöltöttünk, fantasztikus dolgokról beszélgettünk, és csak így tovább.
Köszönjük.
Ez volt a Leadership Fight Club e-havi epizódja. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a Business Flow csatornáira, és találkoztunk jövő hónapban. We'll be right back.